RSI, releváns sürgősségi ismeretek. Podcast mindenkinek, aki fejlődni akar, sürgősségi vagy prehospitálisan.
Nemrégiben voltam egy hosszabb futó versenyen két légimentős barátommal, és a versenyre készülve nagyon sokat gondolkodtunk, hol legyenek a frissítések, rengeteg edzéstervet állítottunk össze, megbeszéltük, hogy mit érdemes az edzés előtt közvetlenül csinálni, tenni, hogyan fogunk rá készülni mentálisan, fizikailag. És innen jött az ötlet, hogy igazából, mikor elmegyünk egy OMSZ-os 24 órás műszakba, vagy egy sürgősségi osztályon egy 12 órás műszakba, akkor gyakorlatilag túr bele gondolkodás nélkül megpróbáljuk lenyomni azt a műszakot. Aztán csodálkozunk, hogy olyanok vagyunk, mint a kifacsart citrom. Szóval ahogyan egy futóversenyre készülünk, ugyanúgy a másik oldalt egy műszakra is lehet készülni, és lehet rá tervezni. Most kicsit, hogyha tudatlanul nekivágunk egy-egy műszaknak, az olyan, mintha egy maratonfutást, vagy egy félmaratonfutásra odaállnánk, hogy na, menjünk, hát ha lemegy. És az első még le fog menni, de egy héten keresztül sorozatban 3-4 félmaraton megfelelő felkészülés nélkül biztos, hogy nem fog menni. Na, ennek megyünk utána a mai epizódba. Gyertek, kövessetek! Meglepő módon három részre fogjuk szedni a podcastet, a műszak előtti felkészülésre, magára a műszak alatti tippekre, trükkökre, és a műszak utáni levezetésre. Meglepő, nem? Szóval a műszak előtti rész az nagyjából ott kezdődik, ahol az előző műszak befejeződött, vagy valahol a két műszak között. Ebbe a fázisba érdemes valamilyen feltöltődés, kikapcsolódást választani. Van, aki úgy mondja ezt, hogy paraszimpatikus feeding, paraszimpatikus etetés van, rápihenés a meccsnapra, ahol kipihenten, feltöltődötten tudunk menni. Na persze, ezt tudom, hogy nem tud mindig így megvalósulni, de azért érdemes a műszakok között elfelejteni a mentőt, vagy a sürgősségi osztályt, és valami másra koncentrálni. Például William Halstead, a John Hopkins Egyetem sürgősségi osztályának egyik megalapítója, annó arra bíztatta tanítványait, hogy 364 napot dolgozzanak, vagyis hát ennyit kellett dolgozniuk, és hogy ezt bírják, valamint megfelelően tudjanak pörögni, kokaint javasolt nekik, használjanak non-stop kokaint. Na, én ezt nem javaslom, de van egy-két más technika, amivel igazán fel tudunk pörögni. Maga a műszak odaútja előtt, mert elindulnánk műszakba, érdemes egy 10-15 perces power sleep-et bevetni, hogyha éjszakai műszakba megyünk. Jó magam, délután megpróbálok egy fél órát aludni, hogyha éjszakai műszak előtt vagyok, majd fölkelve egy kis edzés, valamint egy rendes reggeli étkezés szükséges. Valaki azt mondja, egy jó hideg zuhany is felébreszti az embert, és megfelelő szimpatikus túlsúlyt fog adni ahhoz, hogy a műszakot majd jól tudjuk pörögni. Az odaút alatt érdemes valami zenét hallgatni, ami inspirál. Nekem anno, amikor a Honvéd kórházba mentem minden keddeste dolgozni, akkor volt kettő zeneszám is, amit minden műszak előtt meghallgattam. Nem annyira tudatosan, de valahogy az volt az én bevonuló zeném, mint amikor a boxolók bevonulnak, van egy kiválasztott zenéjük. Érdemes, ha tudjuk futva vagy biciklizve menni műszakra, én is egy-kétszer próbálom ezt Vácon, nagyon jó leső érzés, nem hinném, hogy sokaknak megadatik az, hogy futva vagy biciklizve érkezzenek, de az igazán feltöltődő, érdemes így jönni dolgozni. Az odaút alatt esetleg lehet volna, ha nem is zenét hallgatunk, valamilyen orvosi podcastet hallgatni, vagy bármi mást, ami ráhangol bennünket a műszakra. A műszak előtt közvetlenül érdemes egyrészt végig gondolni egy pillanatra, hogy mi volt a célja, hogy te mentő lettél, vagy mi volt a célja annak, hogy te egy sürgősségi osztályon kezdtél el dolgozni, és nem egy belgyógyászos, egy krónikus rehabos nővér vagy, hanem sürgősségi nővér, vagy sürgősségi orvos, vagy mentőorvos, vagy mentőápoló. Másodikként érdemes azt a mondatot kimondani, hogy egy kitüntetés, hogy te orvosként, mentőként, sürgősségi nővérként dolgozhatsz a betegekért. Ez egy privilegizált állapot, egy megbecsült társadalmi státusz. Ha hiszünk benne, ha nem, ez tény. Tehát igenis tudatosítsd magadba, hogy számodra egy kitüntetés az, hogy te foglalkozhatsz ezekkel a betegekkel, akikhez mész, akikkel találkozni fogsz, és egy kitüntetett helyzetbe vagy. Tudom, nem mindig tudom, vannak a frequent flyer, rendszeresen visszatérő betegek, akiknek már a tajszámát is fejből tudjuk, pontosan tudom, de ettől függetlenül ez az érzés legyen meg benned. A harmadik, hogy találj egy olyan dolgot, amire ebbe a műszakba figyelni fogsz. Egy pici intention az angol szóra, egy pici figyelmet keressél, hogy mi az, amire fókuszálni szeretnél a műszak alatt. Legyen azért rövid kis elhatározás. Ma minden betegemhez lesz egy kedves szavam. Ma minden kollégámhoz kedves leszek. A mai nap tanulni fogok egy valami újat. A mai nap megnézem az összes röntgenleletet. Vagy bármihez hasonló, találj magadnak, mielőtt elkezded a műszakot. Tehát a műszak előtt, hosszabb távon, paraszimpatikus pihenés, nyugalom, a műszak előtt, az odaút előtt, power sleep, egy gyors kis alvás, esetleg edzés, a műszak alatt valamilyen ráhangolódás, és közvetlenül a műszak előtt. Mi a célod, hogy te itt dolgozol? Miért vagy hálás, és mire akarsz odafigyelni ebbe a műszakba? A második rész, amit tárgyalunk, az a műszak és a műszaknak a rituáléja. Minden műszaknak megvan a maga ritmusa. Kezdődik egy betegbeáramlással, aztán jön a rengeteg feladat, amit kell intézni, és a műszak vége ugye egy ilyen kiadás, átadási kifázis, ahol már várjuk az újakat. Menjünk ezen kicsit végig. Tehát a betegbeáramlásnál, ahogy érkezik ez a fázis, úgy gyakorlatilag csak vesszük fel a betegeket, indítjuk az iniciális vizsgálataikat, várjuk ugye a visszaérkező labort, képalkotót, majd egyre több ilyen betegünk lesz, egyre jobban sűrűsödnek a betegeink a második fázisban, és egyszer csak el fogunk jutni a műszak közbeni túlterheltségre. Ez az a pillanat, amikor a legtöbb teendőnk van, egyfajta feladat telítettségünk lesz, és a dokumentációval is elkezdünk csúszni. Ennek az egyik megoldás, amikor azt mondjuk, hogy na iszunk egy kávét, nem megyünk el WC-re, hanem összeszorított foggal, ökölbetett kézzel nekilátunk, és elkezdjük gyűrni a betegeket. A másik része, amikor azt mondod, hogy nyugalom, meg kell állni, azonosítani, hogy ez most egy túlterhelt, túlszaturált időszak, és megfelelő priorizálást lépni rá. Azaz, az első kulcspontja, hogy felismerjük, hogy túlterhelődtünk, hogy a feladatainkkal túlszaturálódtunk, hogy nem tudjuk átlátni a feladatainkat. A második az, hogy állítsunk fel egy priorizálási sorrendet a feladataink között. A diszpozíció, dokumentáció, laboreredmények megtekintése, új beteg vizsgálata, mi legyen a sorrend? Valakik azt mondják, hogy a elsődleges ugye a stabilizáció. Azért vagyunk ott, hogy egy kritikus állapotú betegen segítsünk, és az állapotát stabilizáljuk. Ez a number one. Én ezt úgy szoktam, hogy esetleg megkérdezem a triázs nővért, ha nem látom át már a terepet, hogy van-e kritikus beteg. Akkor vele kell foglalkozni. A második pont talán, ha végzünk egy műszakot, a diszpozíció, vagy pedig az új betegek gyors értékelése. Azt mondanám, hogyha műszakvezetőként vagyunk, akkor mindenképpen az új betegek rapid értékelése lényeges. Csak egy quick look, csak ránézni, hogy kell-e vele foglalkozni, nem kell. Jó esetben erre ott a triázs, rosszabb esetben nekünk kell oda menni. Ha rendesen műszakban dolgozunk, akkor a diszpozíció a király. El kell bocsájtanunk a beteget, ha már nagyon kész, közel vagyunk ahhoz, hogy egy beteg tudjon továbbhaladni a sürgősségi osztályról, akkor azt a kört be kell zárni, akkor el kell küldeni azt a beteget. Biztos mindannyiatokkal volt ilyen, hogy kicsit susmásoltatok, nem akartatok új beteget fölvenni, csak hogy előbb el tudjatok bocsájtani régebbi betegeket. Azt mondjuk, hogy le kell zárni a köröket. Ha úgy tekintünk a sürgősségi osztályra, vagy úgy tekintünk egy műszakra, akár a mentőnél, hogy minden elkezdett betegvizsgálat, minden elkezdett procedúra egy kör, akkor minél több kört megnyitunk, annál jobban forgácsolódik szét az energiánk. Ha egy kört bezárunk, akkor mint valami számítógépes játékban egy kis plusz erőre teszünk szert, és tudunk tovább lépni. Tehát érdemes lezárni a köröket. Ha van egy betegkiadásom, akkor érdemes azzal a beteggel még két mondatot beszélni a diszpozíció előtt, és lezárni azt a kört. Higgyétek el, nagyon jól fog esni. Kulcs tud lenni a dokumentáció. Nem szabad maradni a dokumentációval. Fogunk csúszni, és el fogjuk felejteni azt, hogy mi van a beteggel. Volt egy olyan kórház, ahol a sürgősségi osztályon úgy kellett dolgozni, hogy oda mentél a beteghez, majd utána átmentél a terem másik felébe, és ott kellett beírni a dolgokat. Rettentően rémesen rossz volt, hisz gyakorlatilag kiestél a beteg aurájából, a megérzéseidből, mire eljutottál odáig, hogy lediktáld, leírd a beteget, a beteggel való történéseket, anamnézist, fizikális vizsgálatot. Javaslom, hogy esetleg egy kis jegyzetfüzetbe írjuk fel a dolgainkat, vagy a legeslegjobb az lenne, hogyha abba a helyiségbe, ahol vizsgálom a beteget, ott rögtön be is tudom írni, vagy le tudom diktálni azt, ami történik vele. Nagyon ideális volt például egy kórházban, ahol miközben mi vizsgáltuk a beteget, orvosok, a közben az adminisztrátor egyből tudta gépelni, ami történt a beteggel. Ennek a nyugati továbbfejlesztett változata a különfajta diktáló programok, ahol te csak viszed magaddal a kis diktafon, diktálod, és gyakorlatilag megjelenik utána az EU rendszerben a leírásod, a diktálásod. Az is egy megoldás lehet, hogy ott a számítógép a beteg mellett elkezdett írni, megmondod a betegnek, hogy nem bunkóság, hogy te most neki félig meddig hátat fordítva gépelsz, hanem a racionális egyszerű érvek mentén haladsz így. Tehát mindenképpen ne maradj le a dokumentációval. Nagyon fontos, hogy azonosítsd a torlódás törlő lépéseket. Tehát milyen olyan lépések vannak, amiket ha nem végzel el, mindenki más rád vár, és az egész folyamat állni fog. Ilyen lehet az, amikor mondjuk mentőautóval egy feladatot neked kell lezárni, már kész a gépkocsivezető, kész az ápoló, és mentőtisztként a dokumentációt meg kell írnod. Amíg te nem írod meg, addig nem tud az egész egység haladni. Vagy ugyanígy ápolóként, amíg te nem rakod rendbe a lifepackot, addig nem tudtok menni a következő feladathoz. Vagy ameddig te nem írod alá a dokumentációkat, vagy nem írod alá a röntgenkérőt, vagy nem beszéled le a képalkotókérőt, addig nem tud jönni a betegszállító, nem tudja elvinni a beteget, a radiológus nem tud dolgozni, és a többi, és a többi. Tehát érdemes azonosítani azokat a dolgokat, amik akadályoznak abban, hogy egy folyamat tovább haladjon. Ha vannak olyan elvégzendő dolgok, mondjuk egy sebnek a bevarrása, vagy egy betegnek a fizikális vizsgálata, amire megkérnek, mert kérnek mondjuk egy másodvéleményt, vagy nem tudom, egy centrált kell szúrni egy betegnél, akkor ezekhez a dolgokhoz érdemes egy randevút, egy időpontot egyeztetni saját magaddal. Megmondod, hogy jó, 5 perc múlva megszúrom azt a vénát, vagy a következő 10 percben megvizsgálom azt a két beteget, akit a másik vizsgáló kért. Tehát azonosítsd a torlódást törlő lépéseket. Másik kulcsmomentum, hogy tömbösítve dolgozzál. Tehát mondjuk elvégzel 3 fizikális vizsgálatot adott esetben, és utána megírsz 3 státuszt, ha nem felejted el, hogy melyik beteggel mi volt. Ez egy jó módszer lehet. Vagy mint a nővérek tatabányok, hanem a sürgősség aztán, hogy most vért vesznek, és akkor mennek, és papapapam lepörgetik, és mindenkiről vért vesznek. Vagy ugyanilyen tömbösített munka lehet az is, amikor azt mondod, hogy jó, most megkéred az összes képalkotót, vagy most megnézed az összes labort. Volt egy kimutatás, amiben kimutatták, hogy a rezidensek sokkal-sokkal többet lépdelnek egy sürgősségi műszak alatt, mint a szakorvosok. Nem hinném, hogy amiatt, mert a szakorvosok lustábbak lennének, hanem egyszerűen tömbösítve dolgoznak, jobban csoportosítják az erőforrásaikat. Ugye, amit nagyon szeretünk a sürgősségén, ha kapunk egy kritikus beteget, ha behívnak minket a sok tananítóba. Hát milyen jó dolog, egy betegünk van egyszerre, csak a gyógyítással kell foglalkozni. Van körülöttünk erőforrás, nővér, adminisztrátor, mindenki. Ami érdekes ilyenkor, hogy hogyan fogjuk folytatni utána a munkánkat. Kijövünk a sok tananítóból, és egyszer csak ránk fog szakadni az összes munka, ami eddig föltorlódott. Nem fognak azok a munkák elvégződni más által, amíg mi bent vagyunk a sok tananítóba. Érdemes ilyenkor egy mentális stoppot tartani, megállni egy picit, és megnézni azt, hogy összerendezni a gondolatainkat, hogy mik lesznek a következő lépések, amikkel kell folytatni a műszakot. Érdemes 3 óránként legalább 15-20 perc szünetet tartani. Ez a szünet olyan szünet legyen, amikor teljességgel elfeledkezünk a sürgősségi osztályról. Elmegyünk enni, leülünk, eszünk, fölmegyünk a szobánkba, ha van ilyen, pihenünk, kikapcsolódunk, kimegyünk, elszívunk egy szál cigarettát, vagy bármi, vagy fölsétálunk a büfébe, beszélgetünk. Igen, a betegek úgy fogják nézni, hogy mi most lustálkodunk, vagy nem velük foglalkozunk, de ez a 15 perc, 20 perc pihenő 3 óránként segít abba, hogy fenntartsuk magunkat, hogy a figyelmünk aktívabb legyen a következő 3 órába. Érdemes megfigyelni, hogy egy sürgősségi osztályon hány alkalommal zavarják meg az embert. Egyes felmérések szerint átlagosan 4-6 percenként valaki meg fog téged zavarni. Letesz egy EKG-t eléd, kér, hogy segíts egy vénaszúrásban, egy vérnyomásmérésben, egy tanácsot kér, egy sürgősségre jövő konziliárus keres téged. Tehát 4-6 percenként meg fognak zavarni. Ekkor nagyon jó az, hogy azt a kört, amit épp végzel, azt a pici munkafolyamatot, amit végzel, azt bezárod, és utána engeded megzavarni magad. Lehet, hogy elsőre furán fognak nézni a nővérek, amikor azt mondod, hogy egy pillanat, fölemeled a mutatóujjadat, gyorsan begépeled azt az utolsó 3 mondatot, majd utána nézed azt az EKG-t, amit eléd tettek. Vagy hogyha egy vénaszúrásra kérnek, akkor megmondod, hogy rendben, 10 perc múlva gyere velem, találkozzunk a betegnél, és szúrjuk meg azt a vénát. Rendezzünk rá egy találkozót. A műszak közben érdemes megtervezni az étkezéseinket. Érdemes valami tervet kitalálni rá. Sokszor kicsit eszünk, egyszer eszünk egy nagyobb adagot, ahol leülünk és ebédelünk. Az egész biztos, hogy a szénhidrát és az inzulin hullámvasútjára nem érdemes felszállni. Magyarán nem éri meg állandóan csokikon és kávékon élni. Hozzunk gyümölcsöt, zöldséget, répát, bármi, akár lassan felszívódó szénhidrátot. Tehát, hogy egy sportoló megtervezi a maraton, félmaraton futását, hogy mikor és mit fog frissíteni, ugyanígy egy műszak során is végig kell gondolnunk, hogy miket fogunk frissíteni. A megtartott szüneteinkkel együtt mind enni és inni kell, anélkül nem lesz megfelelő homeosztázisunk, és fel fog borulni a teljesítő képességünk. Igen, eleinte rettentően rosszul fog esni, hogy mi eszünk, iszunk ahelyett, hogy dolgoznánk, de azt az 5-10 percet érdemes rászánni. Én például az Apple Watch-omon szoktam beállítani egy emlékeztetőt 55 percre, hogy 55 percenként ne felejtsek el legalább egy kicsit enni, vagy valamit inni. Érdemes akár a műszakba bevinni magunkkal egy adag vizet, megcímkézve, és akkor látjuk, hogy mennyit fogyasztottunk belőle. Tehát igenis, figyeljünk oda az étkezésünkre, és ha bár én nagyon szeretem, de a hajnali mekis fagylalt nem a nyerő opció. Ennek ellenére valószínűleg én is minden hajnalban meg fogom rendelni. Még egy érdekes technika, figyelem és relaxáció technikája, amikor tudatosítjuk magunkba, hogy mikor van figyelem, mikor van olyan időszak, amikor meg kell feszülni, amikor minden idegszálunkra oda kell figyelni, és mikor van a relaxáció, a nyugi. Mentővel ez rettentően egyértelmű. Amikor megyünk a kórházból vissza az állomásra, akkor nyugi van, zenét hallgatunk. Amikor kint vagyunk a helyszínen, akkor a megfeszült figyelem van. Sürgősség osztályán egy picit más. Ha folyamatosan feszültek vagyunk, akkor nem fogunk tudni jól teljesíteni. Akár a monitorunknak a szélére föl lehet ragasztani egy post-itet, hogy nyugi. Keep calm, keep going. Érdemes a telefonunkat repülőüzemmódba tenni, vagy néma üzemmódba, hogy ne legyen disztraktív figyelemelterelés. Érdemes a teljes énünkkel jelen lenni a sürgősségi műszakban, és érdemes bizonyos időközönként relaxálni, akár a monitor mögött, akár egy cigarettával, kicsit pihenni, megfigyelni, melyik izomcsoportunk feszes nagyon, és arra direkt odafigyelve lazítani. És akkor nem marad más, mint hazamenni a műszakból és lezárni a műszakunkat. Ahogy mondtam, a műszak harmadik része, a betegek kiadása, az átadása, az utolsó zárójelentések megírása. Erre érdemes már az utolsó fél-egy órába fókuszálni, tehát új beteget nem fogadni az utolsó fél órába, hanem lezárni a befejezetlen köreinket, és azáltal, ha nem fogadunk beteget az utolsó fél-egy órába, azáltal megteremteni a lehetőséget, hogy időben elindulhassunk haza. A beteg átadáshoz ugye a pontos dokumentáció szükséges, és amikor elindulunk haza, akkor érdemes újra tudatosítani bennünk azt a három dolgot, amit műszak előtt is tudatosítottunk. Tehát mi volt a célja, hogy mentő vagy sürgősségi nővér lettél, hogy érezd, hogy kitüntetés volt a mai nap, hogy segíthettél betegeken, hogy ott lehettél a sürgősségi osztályon, hogy a mentőszolgálatnál dolgozhattál, és hogy visszaemlékezz arra az első kis figyelemfelhívásra, amit tettél, hogy kedves voltál mondjuk minden beteggel, vagy elolvastad az összes zárójelentést, vagy hogy sikerült legalább egy dolgot tanulnod a műszak során. Amikor hazafele mész, akár egy éjszakai műszakból, érdemes ráhangolódni az alvásra, érdemes esetleg könnyű vacsorát venni, és hazafele menet már nem sportolni, esetleg napszemüveget, csapkát föltenni, ezáltal is serkenteni a melatonin termelést, hogy jó kiadósan tudjon aludni az ember. A szakirodalom alapján a hideg, sötét szobába tud jól aludni az ember, hogy megfelelően pihenjen. Összegezve, a műszakokra készüljünk, tudatosan nézzük a műszak előtti időszakot, a műszak közbeni időszakot, főleg a műszak közbeni túlterheltséget azonosítsuk, találjuk meg a saját priorizálási sorrendünket, a stabilizáció, diszpozíció, dokumentáció, laboreredmények áttekintése sok szögben, találjuk meg a torlódást törlő lépéseinket, és a műszak végén ne felejtsük el lezárni a műszakunkat. Figyeljünk oda az étkezésre, figyeljünk oda arra, amikor meg kell feszülnünk és dolgoznunk kell, de arra is, amikor megengedhetjük magunknak, hogy a műszakon belül relaxáljunk. Remélem ezekkel a kis apró tippekkel, trükkökkel, praktikákkal könnyebb lesz a legközelebbi műszakod, és remélem, hogy ezentúl sokkal hatásosabban és tudatosabban fogsz neki a hivatásodnak műszakról műszakra.
Ez volt az NSI Podcast.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
Kövessetek máskor is.
Sziasztok!